Kedves barátaim, jó estét kívánok mindenkinek! Sok-sok szeretettel köszöntelek benneteket! A Szota traktátus 7-es lapja fog következni, és most a Talmud rá fog térni az eljárásra magára. Úgyhogy ezzel fogunk ma este kezdeni. A 7-es lap tetején a Misnával kezdünk, már is hozzálátunk. 200 ajszala. Mi az eljárás menete? Mit csinál a férj a szotával? Mojlik ala bézin se vajszem makaim. Először elvezeti a helyi bézinhez. Akik megnézik, hogy tényleg az eljárás az eddigiekben megfelelte az előírásnak. És hogyha igen, ma is színű, és néta, mindegy, ha hamim, sem olyan vagy a leobederek, ha minden megfelelt, akkor ugye mennek föl Jeruzsálembe, de a Jeruzsálembe vezető úton két talmid chacham, két rabbi, vagy tóra tudós kell, hogy kísérje őket. Miért? Sem olyan vagy a leobederek, mert ha a férfi csak egyedül menne az asszonnyal, akkor tartanák tőle, hogy útközben esetleg nem tudnák megállni, és nemi kapcsolatot létesítenének, és onnantól fogva már maga az egész szota eljárás nem működne. Rabbi Judá, imér bájla nem mondja le, Rabbi Judá szerint ez nincs így, Rabbi Judá szerint a férj megbízható ebből a szempontból, és nem kell attól tartani, hogy útközben történni fog valami, úgyhogy a fölösleges, bocsánat, és nem szükséges, hogy két talmid chacham kísérje őket. Oké. Okay. Tehát egyelőre idáig jutottunk a Misnában. Kell-e, hogy kísérje valaki őket föl Jeruzsálembe, vagy sem? És azt kell tudni, hogy a Kiddushin traktátusban a Talmud foglalkozik a Yichud tilalmával. Yichud arról szól, hogy egy férfi és egy nő, egy idegen, nem rokoni kapcsolatban lévő férfi és egy nő nem lehetnek, nem maradhatnak magukra egy zárt helyen, mert kicsit tartunk tőle, hogy esetleg kísértésbe fognak esni. Ugye ez a tilalom, ezt a tilalmat hívjuk úgy, hogy Yichud. A Yichudnak a tilalma. Most a kérdés az az, hogy ez a tilalom, ez az elővigyázatossági tilalom, ez vonatkozik-e? Még egyszer, ugye van a Yichudnak a tilalma, és a kérdés az, hogy ez a tilalom, a Yichud tilalma, az csak arra vonatkozik, hogyha egy férfi egy nővel marad magára, vagy hogyha többen vannak, akkor is esetleg ez probléma lehet. És a Talmud azt mondja, hogy alaphelyzetben, ha mondjuk egy férfi van és több nő, akkor a Yichud problémája ugyanúgy fönnáll. Hogyha egy nő van és több férfi, akkor a Yichud problémája nem áll fönn. Ahogy látni fogjuk, hogy a Talmud is ezt idézni fogja. És miért? Azt mondja a Kiddushin traktátusban a Talmud azért, azt mondja azért, mert a nők, ugye, miért bemennek, vagy miért nem, szóval ugye tisztázzuk, itt egy szélsőséges esetről van szó. Tehát ugye arról beszélünk, hogy ne maradjanak magukra, azért, mert ha magukra maradnak, akkor esetleg nem fognak ellenállni a kísértésnek, ugye? Azért nyilvánvalóan tudjuk, hogy az esetek többségében nem történik nagy, nem szokott ilyen probléma lenni. Annak ellenére, hogy a MeToo mozgalom megjelenése óta látjuk, hogy a felvilágosodott modern érában is előfordul, hogy az emberek nem tudnak ellenállni a kísértésnek, még oly módon sem, hogyha esetleg még csak konszenzus sincsen a dolog kapcsán. Minden esetre a Talmud ezért megtiltja, hogy magukra maradjanak. A kérdés az, hogy ha egy férfi több nővel marad együtt, akkor ugyanúgy van-e tilalom? És azt mondjuk, hogy igen, a tilalom fennáll. Miért? Mert addig, amíg több nő van, addig a férfit nem tartja vissza semmi attól, hogy nemi kapcsolatot létesítsen, vagy hogy akár ráerőltesse magát a nőkre. De hogyha egy nő és több férfi van, akkor meglepő módon a Talmud először azt mondja, hogy ez... Talmud azt mondja, hogy ez ebben az esetben nincsen a ihudnak a tilalma. Miért? Mert a férfiak szégyelnék egymás előtt, hogy közösülnek a nővel. A Talmud utána korrigálja, és azt mondja, hogy ez mire vonatkozik? Olyan férfiakra, akik tóratudósok és talmidek a hamim, ennek ellenére a kísértés az ott van, de hogyha többen vannak, akkor szégyelnék. De hogyha prucim, hogyha olyan férfiakról van szó, akik erkölcstelenek, vagy nem kifejezetten magas mércében teszik az erkölcsöt, ott, hogyha több férfi is van egy nővel, az ugyanúgy tilos. Oké, akkor minden esetre mit látunk ebből, hogy a Talmud, még egyszer mondom, a Kidusin traktátusban azt mondja, hogy ha egy nő együtt van két férfivel, akkor ott fönnáll, akkor ott bocsánat, elnézést. Igen, hogyha egy nő együtt van két férfivel, akkor ott nem nincsen a jihudnak a problémája, mert a jihudnak a tilalma, mert abból indulunk ki, hogy a nő feltehetően, hogy a két férfi egymás előtt nem fog erkölcstelenséget csinálni, és ezért nincsen jihud tilalom. Oké. Okay. Nézzük meg, ugye, mit mond a mimistánk. A mimistánk azt mondta, hogy amikor fölkísérik az asszonyt Jeruzsálembe, akkor a férj mellé még tesznek két talmide chachamim, két tóratudóst, akik elkísérik a férjet és a feleséget. Akkor összesen hányan vannak? Hárman. Mit látunk, hogy hárman vannak? Miért? Azt mondja, próbálni mondani a Talmud, hogy esetleg azért, mert ha ketten lennének, akkor amikor az egyikük kimegy a dolgát végezni, félremegy a dolgát végezni, akkor a nő egyedül maradna a másikkal, és már is létrejönne a jihud tilalma. És ezért kell, hogy hárman legyenek, hogyha valaki kimegy, akkor is legalább ketten maradjanak a férfivel. Bocsánat, ketten maradjanak a nővel. Oké, akkor nézzük, mit mond a Tóra, a Talmud. Tréve jú hat lasza. Mit látunk? Akkor ugye van a férj, meg még kettő, az összesen három. Lémem szállele ráv, de amarevi huda amare ráv. Akkor úgy tűnik, hogy ez ráv véleményét erősíti, mert mit mondott ráv? Azt mondta ráv Juda ráv nevében, löjsanu elebe írevel be derech adde ikos löjsa, sem a itt sztarech echad mehemlön a kavav nimca echad mehemi sziachni márva. Azt mondta ráv, hogyha a városon kívül mennek, akkor csak akkor nincsen jihud, csak akkor nincsen a magukra maradás tilalma, hogyha legalább három férfi és egy nő van. Miért? Hogyha csak két férfi és egy nő van, akkor az egyiknek lehet, hogy ki kell mennie a dolgát végezni, akkor a másik egyedül marad a nővel. És akkor itt is ezt látjuk, hogy van a férj, meg még két másik férfi. Feltetően azért mondja ezt a misna, mert egyetért rá véleményével, hogy hárman kell, hogy kísérjék a nőt, ahhoz, hogy semmiképp ne legyen iszur jihud, vagy semmiképp a magukra maradás tilalma ne álljon be. Azt mondta, amúgy nem. Loj. Hachány a tájma, ki héjhéd le hávő le a szahádi. Tamúdi hachomim inkul álma loj. Azt mondja, a Talmud nem, ez nem feltétlenül van így. Miért? Mert lehet, hogy itt egész más okból mondja a misna, hogy két Talmud hacham el kell, hogy őket kísérje. Azért kell, hogy ott legyenek, mert hogyha a férj útközben mégis nem tud ellenállni a kísértésnek, és együtt van a feleségével, és innentől fogva már az egész szota eljárás fölösleges, és nem is fog működni, akkor kell, hogy legyen két tanunk, akik tudnak tanúként viselkedni, akik tudnak tanúként eljárni, akik mondják, hogy igen, hát azért nem működik a dolog, és azért nem lehet végigcsinálni a szóta eljárást, mert a férfi együtt volt a feleségével, annak ellen, hogy ezt nem lett volna szabad megtennie. Oké. Tamidech a chamim in kulál milloj. Lém szájlele idach darab, de amarab judam rábla, és sanulak sejna plucina filaszrön námi. Namiloj. Azt mondtam, hogy oké, akkor nézzünk egy másik elemét ennek. Mit mond a misna, hogy két talmid chachamot tesznek a férj mellé. Két tóra tudost. És így vannak hárman. Miért éppen tóra tudost? Akkor esetleg ez is segíti azt, amit korábban, vagy ezen a másik helyen mondott rá, amit mi is idéztünk az előbb, hogy akkor mondjuk azt, hogy több férfi és egy nő esetén nincsen iszur jihud, hogyha ezek a férfiak, ezek talmidei chachamim, ezek tóra tudósok és egy magasabb erkölcsi normát tartanak szem előtt. De hogyha ezek frucim, hogyha ezek erkölcstelen figurák, akkor ha tizen is vannak, akkor is nem szégyelik egymás előtt a erkölcstelenséget, és semmi nem tartja őket vissza attól, hogy bűnbe essenek az egy nővel. Tehát egy nő és 10 férfi ugyancsak megtestesítené a iszur jihudot, a jihudnak az egyedül maradásnak a tilalmát. És akkor azt mondanánk, hogy itt is azért hangsúlyozza a misna, hogy talmidei chachamim, hogy mindenképpen tóra tudósokat tesznek a férj és a feleség mellé, mert így lehetünk biztosak abban, hogy nem lesz jihud, hogy nem szedik meg az egyedül maradás tilalmát, mert a talmidei chachamim ügyelnek, vagy mégis egy magasabb erkölcsi mércét tartanak. Májsza ajvai cíl a szarabi mita, és ahogy látjuk azt, hogy ha nem talmidei chachamim lennének, ha nem tóra tudósok, akinek magasabb erkölcsi mércéjük van, akkor ha akár tizen is maradnak magukra egy nővel, akkor se szégyellik magukat. És a Talmud mondja is, hogy volt egyszer egy történet, hogy egyszer 10 férfi vitt ki egy nőt egy bizonyos helyre, eljátszották, hogy a nő halott, tehát mint hogyha egy koporsóban vitték, de mind azzal a tudattal vitték oda, hogy ott mind a 10 közösüljenek vele. Akkor látjuk azt, hogy nincs, ha valaki nem támít hacham, ha valaki nem támít hacham, és nem helyezi az erkölcsi mércét egy magasabb fokra, akkor semmi nem tartja vissza, semmilyen szégyenérzet nincsen más férfiak jelenlétében, és ezért létrejönne az iszur jihud. Azt mondja, a Talmud akkor esetleg itt is ezért mondta a misna, hogy kifejezetten talmidei chachamim, talmid chachamokat tesznek a férj és a feleség mellé kísérőként, mert csak így lehet biztosítani, hogy ne legyen jihud. Azt mondtam, hogy laj, aha hajnu tájma, de a dajla szrújébej, azt mondtam, hogy itt is nem, ez még nem biztos, hogy bizonyítéka ennek, mert lehet, hogy azért kifejezetten talmid chachamokat tesznek melléjük, mert hogyha a férj mégis endét lenne a feleségével, akkor a talmid chacham, a tóra tudós tudja figyelmeztetni, hogy vigyázz, mert ha most ezt megteszed, akkor az egész szota eljárás érvénytelen lesz. Oké. Akkor még egyszer. Mit mondta misna? Misna azt mondta, hogy amikor a nőt fölviszik Jeruzsálembe, akkor melléjük tesznek, a férj és a nő mellé tesznek még két kísérőt, ráadásul ez a két kísérő, ez nem akárki, hanem két talmid chacham. Rabbi Huda mit mondott, hogy nem kell kísérő. Miért kéne a kísérő? Azért, hogy a férj nehogy, amikor egyedül marad a feleségével, ne álljon a kísértésnek, és együtt legyen a feleségével, és akkor az egész szota eljárás értelmét veszti, és nem is fog működni. Ezért kellenek a kísérők. Mit mondott Rabbi Huda? Rabbi Huda azt mondta, nem kell kísérő. Mi elhisszük a férnek, bízunk a férben, a férj nem fog a kísértést nem áll el olyan helyzet, hogy a férj ne tudna ellenállni a kísértésnek, bízunk a férben. Tányi Rabbi Huda, mert bájlen nem van mi kálva hajme. Honnan vette ezt Rabbi Huda? Honnan vette Rabbi Huda, hogy lehet bízni a férben, és a férj nem fog bűnbe esni? Azt mondja a Talmud, van egy brájta, Rabbi Huda a Nida esetéből vezeti ezt le, ugye, hogy értsük. Egy férj és egy feleség között is a Nida idején, ugye a menzesz idején tilos a nemi együttlét. Ez a tilalom a menzesz idején, ez egy nagyon szigorú tilalom, egy iszur karesz, egy karettel járó tilalom, ami még súlyosabb, mint az a tilalom, ami arra az esetre vonatkozik, amikor a férj egy szota eljárás alá veti a feleségét, és az eljárás közben tilos, az eljárás idején tilos, hogy együtt legyen a feleségével. És erre azt mondja Rabbi Huda, hogy ugyanúgy, ahogy a férj és a feleség együtt maradhatnak, egy fedél alatt lehetnek, és magukra maradhatnak a Nida, a menzesz idején, és nem tartunk attól, hogy a férj kísértésbe fog esni, hogy együtt legyen a feleségével, pedig egy súlyos tilalomról van szó, akkor kálva hajmer, akkor még inkább, hogy meg kell, hogy ezt engedjük, és higgyünk, kell, hogy higgyünk, vagy bízzunk a férjben a szota eljárás alatti időszakban. Tehát, akkor azt mondta Rabbi Huda, má nida se hiba karesz bájra nem mondja le, ha a nida esetén, ami ugye egy karettel járó, büntetéssel járó aktus lenne, mégis bízunk a férjben, és magára maradhat a férj és a feleség. Szalítasíbe láv, lőj kolsekén. A szota, amelyiknek a tilalma nem olyan súlyos, hiszen ott nem karet, hanem csak egy enyhébb, idézőjelben enyhébb tilalom van, akkor pláne, hogy kell, hogy bízzunk a férjben, és ezért nem kell, hogy bárki elkísérje őket, önmagában a férjnek hiszünk, hogy nem lesz együtt a feleségével útközben. Ezt mondja Rabbi Huda, és ezért mondja Rabbi Huda, hogy nem kell mellé tenni senkit. Mert a banan hiány is szenne ezt, nida de karez de hamire lej, umehemen, szajta de láv, loj hamire lej, loj mehemen. Mit vannak erre a bölcsek? Azt mondja, a logika az pont fordított. Ha valaki tudja, hogy egy nemi aktus az egy súlyos tilalom, akkor inkább tűrtőzteti magát, és ezért bízunk benne, és nem kell, hogy nem kell attól tartanunk, hogyha magára marad, akkor esetleg kísértésbe fog esni. Ez igaz a Nida esetére, ahol a tilalom súlyos. A szotánál, ahol a tilalom nem olyan súlyos, hiszen csak egy lávról van szó, akkor ott mégis azt gondolhatjuk, hogy esetleg a férj könnyelműebben félváról fogja venni az egész tilalmat, és ezért ott már nem bízunk meg benne. Tehát ez az egész kálva hajmira, vagy Rabbi Huda levezette, nem működik. Ez a könnyebbről, nehezebbre, súlyosabbra való következtetés nem működik, mert a logika pont fordított. Rabbi Huda mi kálva hajmira májszila, vagy Rabbi Huda mi kraj májszila. Azt mondtam, hogy várjunk csak, állj meg a menet. Most azt mondtuk, mint hogyha Rabbi Huda egy kálva homerrel, egy logikai következtetéssel vezette volna le, hogy a szotánál a férj magára maradhat a feleséggel. Ugye azt mondta, ha a nidánál magánál maradhat, a nida ugye egy súlyosabb tilalom, akkor a szotánál, ami egy enyhébb tilalom, pláne, hogy magára maradhat. De hát azt tanultuk egy másik helyen, egy Brájtában, hogy a Jehuda ezt nem is egy logikai érveléssel vezette le, hanem egy tórai mondatból talált rá utalást. De tánja ve hévi is ez istai lakai minattaira, ismévi ez istai. Ával ha amruha hamim, majszínlő és nétalmruha hamim, sem a javaja leobaderech. Van egy brájt, ami a következőt mondja. A Tóra úgy fogalmaz a szota eseténél, hogyha beáll a szota eljárása, akkor ve hévi, ha is ez istai lakai, akkor majd hozza a férje, a feleségét a paphoz föl a szentébe. Mit látunk akkor ebből? Hogy a Tóra azt mondja, a fér kell hozza a feleséget, és nem kell senki, hogy kísérje őket. Igen ám, csak amruha hamim, a bölcsök azok, akik elrendelték, hogy mégis legyen egy kísérője, pontosabban kettő, és melléjük tesznek két talmid hachamat. Ez az első vélemény a Brájtában. Rabbi Jöjszöny, mert bála nem a le, amely kávachai, mert már nidesébe, karesz bája nem a ne le, a szöjtésébe, lávlai kalsakein. Rabbi Jöjszi pedig mit mondott, hogy nem, itt van egy kávachamer, ugye az az kávachamer, amit az előbb Rabbi Huda szájába adtunk, hogy ha a nidánál, ami egy súlyosabb tilalom, hiszünk a férnek, akkor a szotánál, ami egy enyhébb tilalom, pláne, hogy kéne, hogy higgyünk a férnek. Amről lajjó, Mártam, hogy idősek kényé is lehetett, te imbe szerintes én lehetett. Vagy mert májm gnuvim nyimtokunk, vagy mert. Erre azt mondták a bölcsek, Rabbi Jossinak, mert ez egész káva hajj, mert ez nem jó. De ők nem úgy mondták, hogy nem jó, mint ahogy mi az előbb, ahogy mi mondtuk az előbb, hanem másképp azt mondták, mikor nem nagy a kísértés. Ha például ott van a nida, ami egy súlyos tilalom, de a férj tudja, hogy vége lesz a nidának, és akkor újra lehet együtt lenni. És ezért nem olyan nagy a kísértés, mert mindig minek van a nagy kísértése, ahogy a példabeszédekben is mondja, máim gnuvim nyim taku. A lopott víz az mindig édesebb. Valami, ami tilos, ami véglegesen tilos, az biztos, hogy sokkal édesebb, sokkal nagyobb a kísértés. Amikor a felesége csak nida, akkor tudja, hogy a nidának vége lesz, és majd újra együtt lehetnek. És ezért nem olyan nagy a kísértés, hogy együtt legyen a nida idején az asszonya. Amikor a felesége szota, és lehet, hogy a szota eljárás vége az lesz, hogy vége a házasságnak, akkor tudja, hogy lehet, hogy soha többet nem lehet együtt az asszonya, akkor ott még nagyobb a kísértés, mint a nidánál. És ezért az a kálva hajmér, az a logikai levezetés, amit te, Rabbi Jöjszi, próbálsz tenni, az sehogy sem állja meg a helyét. Ez volt tehát a korábbi Jöjszi véleménye. Rabbi Huda, hogy mi a tajra is, mély víz is, és nem a víz is, az istaj. Rabbi Huda pedig mit mond? Azt mondja, hogy a Tórából vezetjük le, hogy a férj maga hozza a feleségét a Jeruzsálembe a paphoz, a szentébe a paphoz. Miért? Mert ahogy az előbb is idéztük, a szöveg mit mond? Ve hévi, ha is az istaj, és hozza a férj a feleségét a paphoz, tehát ő maga hozza, és nem kell senki, hogy kísérje. Ugye a különbség, Rabbi Huda és Tanakama vélemények között, hogy Tanakama azt mondta, hogy ugyanezt mondja a Tóra, a rabbik mégis elrendelték, hogy legyen két kísérő. Rabbi Huda nem is mondja, hogy legyen kísérő, azt mondja, a Tórából le lehet vezetni. Akkor mindestre mit látok? Hogy Rabbi Huda nem egy logikai érvből vezeti ezt le, mint például Rabbi Jossi, hanem a Tóra mondatából. Mi pedig az előbb azzal próbálkoztunk, hogy azt mondtuk, mint hogyha Rabbi Huda is logikai érvekkel vezette volna ezt le. Amar leo kávachajmi bele is. Jó, parhúva, hadaram leokra, Rabbi Huda, amar leokra. Azt mondja, Talmud, akkor megmondom, mi a válasz. Valóban kezdetben Rabbi Huda egy káva hajmerrel, egy logikai levezetéssel próbált érvelni és bizonyítani, hogy a férj maga hozhatja az asszonyt Jeruzsálembe, és nem kell mellé kísérő, de amikor a logikai érvelését megcáfolták, akkor később A tórai szövegből, a tóra mondatából vezette le ugyanezt a szabályt. Amikor kezdetben valóban egy kálva hajmert használt, egy logikai érvelést, és utána ő is a tóra szövegéhez fordult. Oké, azt mondja, Talmud, Amr Leju, Kra, oké, Rabbi Huda, hány utána káma, ikebben álljába lamru. Oké, mi a különbség Rabbi Huda és a Tanakáma között? Ugye az előbbi ezt már mi mondtuk. A különbség az, hogy a Tanakáma azt mondja, hogy igen, a Tóra szerint valóban a férj kísérné a feleségét egyedül, de a bölcsek elrendelték, hogy legyen két plusz kísérőjük. Rabbi Huda szerint viszont nem rendelték el a két plusz kísérőt. Oké, következő misnához értünk, és a misna folytatja drámai eljárást, ami az asszonnyal történik, amikor a szentélyben felhozták. Hogy májjön az iszlemézen a gadas, és a lájmú májjön a leak, a deregsen májjön a léden a fasz. Fölvezették Jeruzsálembe a szentélybe, és ott a szentélyben a Sanhedrin, a bíróság ugyanúgy nyomást helyezett rá, mármint az asszonyra, mint ahogy nyomást helyezett például az Édene Fasoszra. Azokra a tanukra, akik jöttek tanúvallomást tenni egy olyan ügyben, aminek a következménye halálbüntetés lehet. Ugye később a Sanhedrin traktátusra fogjuk tanulni, szerintem még egy másfél, inkább két év, hogy a tanúk kihallgatásakor a Beis Din próbált nyomást helyezni rájuk, hogy lépjenek vissza a, persze csak egy egészséges nyomást, lépjenek vissza a tanúvallomástól. Az a nyomás, ez inkább úgy kell elképzelni, hogy a súlyát a tanúvallomásuknak megpróbálták velük megértetni. És ugyanígy itt is, mielőtt belekezdenének az eljárásba, próbálták az asszonyt presszionálni, hogy ha nem muszáj, akkor ne csináljuk végig ezt az eljárást, hanem hogyha bevallja, hogy ő valóban félrelépett, akkor az egész eljárástól meg lehet szabadulni, el kell válnia, de nincsen ez a szörnyű eljárás, a szota eljárása. Mit mondanak neki a nyomás gyakorlás részeként? Vaj, mert a biti hárbe jájna össze, hárbe szhaika össze, hárbe jálnusza össze. Lányom, sok mindenre képes a bor, a nevetgélés, vagy a szórakozás, az ifjúkor, az ifjúkor, a rossz szomszédok, ászín is milyen gondos, értem, gdusselesülöm, machellem, máim, tedd meg, hogy ne fölöslegesen, ne töröltessék ki a szent név a vízre. Ugye ez mit jelent? Az a víz, amit majd megitatnak vele, az egy olyan víz, amiben beleraknak egy kicsit a szentély földjéből, illetve egy pergamenre fölírják az egész szota fejezetet a Tórából, és utána lekaparták a szöveget benne az isteni, szent isteni névvel, és azt belekaparták a vízbe, és ezt itta meg. Most, ha nem muszáj, akkor ne töröljük ki Isten nevét, szent nevét, ugye tilos Isten nevét, ahogy Isten nevét tilos fölöslegesen a szánkra venni, ugyanúgy tilos Isten nevét fölöslegesen kitörölni. Vaj, mert lefa neod varim se énem kedéle saiman híve halm is páhasz beszavia. És még tovább olyan dolgokat mondott neki a pap, amit nem is lenne érdemes, hogy halljon sem ő, sem az atyaháza. Nem lenne érdemes, vagy nem lenne szabad. Mit mond, ahogy majd a Talmud ki fogja fejteni? Arról beszél, hogy az emberek elkövetnek bűnöket, az emberek félrelépnek, és az igazi nagyság, az igazi erő az, amikor az ember képes ezt bevallani, és elismerni, hogy hibázott. És példaképeket, vagy a Tórában szereplő hősöket is említenek neki, akik így tettek, így jártak el, és ezzel akarnak példát mutatni neki, hogy ha tényleg elkövetett valamit, akkor inkább ismerje be. Imamrat mea anisé veresszubasza, ha a nő beismeri, és azt mondja, igen, én vétkeztem, akkor széttépik a ketubáját, és elválik. Ugye a széttépik a ketubáját, azt jelenti, hogy a ketubában biztosított végkielégítést nem kapja meg, viszont elválik, és elmegy. Imamrat hajra ani, viszont hogyha továbbra is azt mondja, hogy nem, én tiszta vagyok, én nem követtem el bűnt, bájjon a lészre sármi izmagsát, peszak sármik nagy, akkor fölvezetik a szentélybe, mert eddig ugye a szentélyen kívül volt a Jeruzsálemben, még pontosabban valószínűleg ott, ahol a Sanhedrin ülésezett egy külsőbb termében a szentélynek, viszont itt fölvezetik a szentélybe, a keleti kapuhoz, a Niknor kapuhoz, és a Sam máskim esze szaitő, szóval tájnesz a jöldő, szóval tájnesz a szairim, ez az a kapu, ahol a szotát itatják, ahol a szülőnő áldozatát hozzák, és ahol a szaira, a leprások áldozatát hozzák. Ez miért van külön így kiemelve, arra majd később vissza fogunk térni. De kajen aichezbe bibigdea, im nikró, nikró, im nifremú, nifremú, átsome gálesz liba, de szöjszere szára. És a pap megfogja az asszony ruháját, és hogyha eltépődött a ruha, akkor eltépődött, egészen, ugye a ruha az valahogy itt a nyakánál volt, egészen addig, amíg itt a melle fölött ki nem látszik a mellkasa. És kibontja a haját, de Judá, mert im haja, liba, na, loja, meg a leu, im haja, szare, na, loja, szare, Judá, ez nem tetszik, azt mondja, ha szép a teste és a haja, akkor ezt nem szabad csinálni. Hajjössz a miszka szeszesz bele vanim, mi hászom és hajli, majra a kis zahav, meg tili jajsz, zamim, mert a vabajsz, már viri mi mennak, lejjön návla. Továbbá, hogyha a nőnek fehér ruhája van, ami gondolom, hogy a fehér ruha az abban az időben, ez valamilyen nagyon extra dolog volt, akkor fekete ruhát kell rárakni, és mindenféle ékszert el kell róla távolítani, hogy ne legyen szép. A hárkak mévi hével mit szöve köisül a májle, mint a deo, vagy kola röjtse lirojsz. És utána fognak egy egyiptomi kötelet, és azzal megkötik a ruhát itt fönt, hogy nehogy leessen róla a ruha, és ezt a megalázó helyzetet bárki, aki akar jönni, látni, az jöhet láthatni, kivéve a szolgáit és a szolgái lányait, mint és a liba gázban, mert azok fölött egy hatalmi pozícióban van. A kola nasim a mutar észli rajsz, és nem már vő nosztru kola nasim rajsz a szennak kezamtehena. És minden nő, aki akarja ezt látni, az jöhet, ahogy Jeheszkel próféta Ezékiel mondja, és jöttek, és vettek erkölcsi példát mind az asszonyok, és nem váltak erkölcstelenné. Nehogy ne váljanak erkölcstelenné. Oké, tehát egy ilyen negatív példa, amit az asszonyok láthatnak, és ebből tanulhatnak. Oké, akkor most idáig jutottunk el az eljárásban. A Talmud részletezni fogja azt, amit a Mishna mond. Azt mondja, Talmud, először is, mi nahani mili. Honnan tudjuk azt, hogy az egész szota eljárás az a Sanhedrin, a legfelsőbb bíróság előtt történik Jeruzsálemben? Ugye nem egyértelmű, honnan tudjuk, hogy ez így van, hogy oda kell fölvezetni, és ott történik mindez. Amarab hiabar gám, de amarab jöjjsz berekha ninna, azt jött töjre, szívach vassza a kajén, ez kola töjre, vagy szívach vassza, a pika a töjre, a sőri lucha, mállam is én verekha, nápkám is én verekha. Mind a két esetben a Tóra szó szerepel. A szota törvényénél azt mondja, ez legyen a Tórája. A Tóra az itt tanítást jelent. Ez legyen a tanítás, hogy a törvénye a szotának. És a Sanhedrin kapcsán, a legfelsőbb bíróság kapcsán, és azt mondja, kövesd azt a tanítást, amit ők adnak neked, azt a törvényt, amit ők mutatnak neked. Akkor ugyanúgy, ahogy a tanítás, amit ők mutatnak neked, az a 71 tagú bíróságra utal, ugyanígy a Szota eljárásban szereplő bíróság is a 71 tagú bíróság. Máj minden lea. Mit mondott a Misna, hogy próbálnak nyomást gyakorolni a nőre, hogyha nem muszáj, akkor ne igyon a... Ha nem muszáj, akkor ne igyon a Szota vizébe. Ure minu, ke derek se máj minden lea, se lejt is, de kák máj minden lea, se tiste. Azt mondja, Talmud, itt valami nem világos. Itt úgy tűnik, mintha a Misnából úgy tűnik, mintha nem akarnák, hogy az eljárást megcsinálja a nő. Mintha nem akarnák, hogy igyon a Szota vizéből. Másik el viszont azt tanultuk, hogy ugyanúgy, ahogy nyomást gyakorolnak rá, hogy ne igyon, ugyanúgy nyomást gyakorolnak rá, hogy igyon. Akkor most hol itt az igazság? Mit tanultunk? Káhpány, mint a nevast Isten. Nyomást gyakorolnak rá, hogy igyon. Tehát, hogy csinálja végig az eljárást. Azt mondják neki, hogy a bitim, barulekha, davastajra át, imdial, burjék, vagy sti. Fise, én a máj, marim, de imele, szám, javese, munachá, baszor, háj. Azt mondják neki, lányom, ha biztos vagy benne, hogy nem vétettél, akkor, és nem vagy vétkes, akkor nyugodtan igyál, mert a víz, ez a keserű víz, ez nem feltétlenül mérges, ez csak olyan, mint egy száraz méreg, egy száraz gyógyszer, amit a bőrre raknak. Hogyha a bőrön van egy seb, száraz méreg inkább, vagy a bőrön van egy seb, és a sebbe belemegy a méreg, akkor az gyilkos. Ha nem megy bele a seb, ha van egy seb, akkor belemegy a sebbe a méreg, és kárt tesz. Én sem máka, én moil klum, ha viszont nincsen ott egy seb, akkor nincsen semmilyen negatív hatása ennek a méregnek, úgyhogy nem kell tartanod ettől a víztől, ez csak akkor káros ez a víz, ha valóban egy sebre öntjük. Magyarul, hogyha valóban amiben vádolnak, az a vétek az valóban megtörtént. De ha nem, akkor nem kell mitől tartanod. Most akkor mi az igazság? Akkor nyomást gyakorolnak rá, hogy igyon, vagy hogy ne igyon? A Misna azt mondta, hogy nyomást gyakorolnak, hogy ne igyon. Itt meg úgy tűnik, hogy nyomást gyakorolnak, hogy igyon. Viszont a Talmud lei kása kánka édesimcha kamegila, kála ákasimcha mechegegila. Azt mondja, a Talmud attól függ. Az egyik, a Misna arról beszél, amikor még az eljárásban ott tartanak, hogy még nem kaparták le a Szota szövegét. És már nem, még nem nadírozták le a szent isteni nevet, és még nem haladtak előre annyira az eljárásban, akkor inkább próbálják meg, megpróbálják meggyőzni, hogy nem köteles inni belőle. A Bright, amit idéztünk, amikor meg úgy tűnik, hogy mondják neki, hogy de, hogyha nem vétkeztek, akkor nyugodtan íjjál belőle, sem kell semmitől tartani, az pedig arról szól, amikor már előre haladtak az eljárásban, és már lekaparták a Szota pergamenjéről is a szöveget. Ugye, mit mond a Misna, hogy a győzködés részeként, amikor nyomást gyakorolnak rá, hogy hát mégse csinálja végig ezt az eljárást, mindenféle dolgot mondanak neki, olyan dolgokat is, amiket nem is lenne érdemes, hogy halljon, vagy nem lenne szabad, hogy halljon, inkább így kell fogalmazni. Milyen dolgokat mondanak neki? Példákat mindenféle nagy emberekről, akik hasonlóan bűnbe estek, de megvallották a bűnüket, és ezzel a dolog le is lett zárva. Akkor ő is ezzel próbálnak nyomást gyakorolni rá, hogyha vétkezett, akkor inkább vallja meg a bűnét. Tanúrában, אומר לפונו, לפונו הדברים של הגודו, מה יש משאיר בקסוי ונשאין. הברית הבנתון הוא יוקד נקריס את השישית, hogy mit mondanak a szotta asszonynak mindenféle történetet, amelyek a korai szent iratokban vannak. Ki gojnásar hachamim jeg gidőlöj kikhudumá vajszam. Például elmesélik neki ahogy Jobb mondja, a bölcsekre, amit mesélnek, és nem hallgatnak el a felmenőkről. Milyen felmenőkről? Juhuda hajda lajba is. Itt van Jehuda például, aki bevallotta a bűnét, és nem szégyelte. Má olyan szajfaj, nachachai ölömabó, és mi lett a vége? Hogy ő elnyerte a túlvilágot. Ruvén, mindjárt létezni fogjuk, hogy mit vallott be Júda. Ruvén hajda lajba is, ugyanúgy Ruvén, bevallotta a bűnét, és mi lett a vége? Haja szöjfej, nachal háj ölemabó. És ő is elnyelte a túlvilágot. Ugye miről van szó? Mind a két eset egy nemi bűnhöz kapcsolatos. Ugye Júda és Tamár történetét olvassuk a Tórában. Mózes első könyvében Júdának volt három fia, és az első két fiú elvette egy Tamár nevű gyönyörű nőt, de a harmadik fiút már nem akarta odaadni ennek a nőnek Júda, mert látta, hogy Tamár mellett mindenki elhullik. És de azt mondta neki, várjál, majd még ráérsz. Tamárnak viszont ez nem tetszett, és végül magát Júdát csábította el. És a történetet, ha elolvassuk a részletében, akkor ugye a történet vége, hogy Tamár, amikor Júda megtudja, hogy Tamár, aki a fiának az özvegye volt, teherbe esett, akkor ítéletet mondott fölötte, és Tamár csak finoman utalt rá, hogy tőled estem teherbe, és Júda végül is bevallotta, hogy valóban ő volt az. Tehát ez Júda és Tamárnak a története. Ruvén története arról szól, hogy a Tóra azt mondja, hogy Ruvén, miután meghalt Ráhel, Jákob szeretett felesége, akkor Ruvén allal jetszué aviv. Ruvén felszállt apja nyoszójára, ágyára. Az egyszerű értelmezése ennek úgy tűnik, mintha azt jelentené, hogy Ruvén hált volna az apja egyik feleségével. A kommentárok azt mondják, hogy csak arról van szó, hogy Ruvén önkényesen áthelyezte az apja ágyát Zilpa sátrából Lea sátrába. Beleszólt az apjának a hálószobai ügyeibe, és ugye ez is olyasmi, amiről nem volt világos, hogy ki volt a tettes, és Ruvén végül bevallotta, hogy ő volt a tettes. Mind a ketten, Júda is és Ruvén is megvallották a bűnüket, és az eljövendő világ, vagy a túlvilágban részesültek. Folytatja a Bright, és azt kérdezi, Mászkara, mi volt a jutalmuk? Mi az, hogy mi volt a jutalmuk? Mászkara, de Kamrina, az előbb mondtuk, hogy a túlvilágon részesülnek a túlvilágban. Erre Mászkara, Bélemháze, nem, mi volt a jutalmuk ezen a világon? Az, hogy a túlvilágban részesülnek, az egy dolog. De ezen a világon mi a jutalmuk? La hemle vádom, nitna, ha arec, lojavar, zarbe, szajcham. Azt mondja, mi a jutalmuk? Az, hogy nekik adatott a Izrael földje, és idegen nem ment rajtuk keresztül. Ez a mondat is Jobb könyvéből egy idézet. Mit jelent ez? Hogy nekik adatott a föld, Judának adatott a föld abban az értelemben, hogy Dávid király Jehuda házából származott. Ruvénnek adatott a föld, az pedig azt jelenti, hogy Ruvén elnyerte a Jordán keleti partján lévő területet, és mint ilyen elsőként nyerte el a neki járó részt a Szent Földből. Mislém a Júda, Eskechan de Udi, de Xíve, Jáke Júda, vagy Jöjjme, Czatke, Meni, El Ruvén, mi Nalan de Udi. Azt mondtam, hogy oké, nézzük csak meg. Tényleg, Júda hol? Azt látjuk, hogy Júda magában a tórai szövegben is benne, hogy Júda elismerte, hogy vétkezett. Ahogy mondta, Czatke, Meni, igaza van a Tamárnak, elismerte a bűnét. De nem látjuk, hogy Ruvén, megvallotta volna a bűnét. Amarab Smuelben, ha innen, amarab Jéhelem, Majdik szív Jéhél, Ruvén, Váljom, Majsz, Zajsz, Jehuda. Azt mondja, Talmud, van egy mondás Arab Smuelben, Ahmeininek, aki Jákob halála előtti, azt hiszem, ez Jákob halála előtti, nem, Mózes halála előtti áldásában, annak a szövegéből vezeti le Ruvénnak a bűnvallomását. Mit mond a szöveg? Azt mondja, hogy hi Ruvén be áljomusz, éljen Ruvén, és ne halljon meg, és ez legyen Jehudának. Ugye egymás, ugye végigmegy Mózes, és minden törzsnek, minden fiúnak az áldását mondja, és egymás mellett van Ruvén és Júda, és azt mondja Ruvénre, éljen Ruvén, és ne halljon meg, és ez legyen Jehudának, és folytatja, hogy mi legyen Júdának az áldása. Én azt mondtam, Smuel ben Ahmeini, a kettőt össze lehet vonni, nem véletlen, hogy így fogalmaz a szöveg, miért? Mert Ruvén a vallomását Jehuda vallomása késztette, vagy kényszerítette ki. Hogyan? Kola iszem sanim sa jiszali mit barha jöc ma iszem sa ljuda migul galim be arrein át se amad ma iszem rikes lav ráhmin. Azokban az években, amikor Izrael népe a sivatagban vándorolt, és vitték magukkal a törzsek a fiúknak a csontjait, vitték, ugye nem csak József csontjait vitték föl a Szentföldre Egyiptomból, hanem az összes többi törzs, az összes többi testvér csontjait is. Júda csontjai darabokra hullottak a koporsóban, és ez egy fájdalmat okozott Júdának. Miért? A vétke miatt, amit vétkezett Tamárral. Mózes nem bírta ezt tovább, és fölállt, és könyörgött érte az örökkéval előtt. És azt mondta, Ibajnos a lajla, mi garam le Ruvén se hajda Jehuda? Zajsz le Jehuda. Azt mondta Mózes, világok ura, ki okozta, ki hozta azt, hogy Ruvén bevallja a bűnét? Jehuda? De Zajsz le Jehuda, ez legyen Jehudának, ugye? És magyarul azt akarom mondani, hogy az előbbi mondatnál, amikor Mózes megállja a törzseket, akkor azt mondja, Jehi Ruvén ve áljomoz, éljen Ruvén, és ne halljon meg, ve Zajsz le Jehuda, és ez legyen Judának. Magyarul Ruvén megtérését, ami miatt éljen, és ne halljon meg, kinek köszönheti? Judának. Miért? Mert amikor Ruvén látta, hogy Juda megvallja a bűnét, akkor ő is előállt, és azt a, igen, én is vétkeztem, az apámnak a hálószobai ügyeibe beleszóltam. Miát Sama Hashem, Kol Yehuda, Le Vrea, Le Shafa, Le Havakam, Aylin Lej, Le Shafa. Az örökkéval, ahogy meghallotta Mózesnek ezt az érvét, és az imáját, rögtön visszahelyezte, a helyükre kerültek a csontok, és ez a fájdalom, ez megszűnt. Le Havakam, Aylin Lej, Le Misifzade, Kia, még mindig nem engedték be az égi csarnokba Júdát fönt a mennyekben. Vel amoi tevi ennoi. Mi volt a folytatása? Most ez mind végig veszi ennek a Mózes 5. könyvében a 33-as fejezet 6-os, 7-es mondatát, és a következő folytatása mondatnak az az, vel amoi tevi ennoi, és népéhez térjen meg. Mit jelent, hogy népéhez térjen meg? Ez szerint a magyarázat szerint hogy akkor az égi csarnokba is beengedték. Vagy havakai jade miskal umitrach besmájsze behadra banan, de még mindig az égi tanházban nem engedték oda, hogy a bölcsek mellett tanuljon. Jadav ravlaj, akkor a mondat folytatása, a kezei sokak neki. Magyarul ez mit jelent, hogy már engedték, odaengedték, még egy lépés, már odaengedték az asztalhoz, hogy ott tanuljon, és ott az égi lelkekkel együtt tanulmányozza a Tórát. De még mindig a tanulás nem volt olyan szintű, hogy abból valamilyen halakhát le tudjon vonni. De ézem mit szarav tie, erre a következő félmondat, ézem mit szarav tie, és a segítsége a nehézségeikből legyen. És akkor ezzel tulajdonképpen Juda története, és Juda bűnvallomása és megbocsájtása teljes lett. Oké. Okay. Mit látunk ebből, hogy Juda is megvallotta a bűnét, és Ruvén is megvallotta a bűnét. Kérdés az az, hogy mi értelme volt megvallani a bűnüket. Azt kell tudni, hogy a bűnvallomás az csak akkor szabad, hogyha van valami értelme, mármint úgy bűnvallomás nem Isten felé, hanem a nyilvánosság felé. Valaki, aki egy olyan bűnt vall meg, aminek nincsen semmilyen gyakorlati haszna, az maga mutogatásnak tűnhet. Azért a bölcsek azt mondják, hogy az ember, ha valakit megbántott, vagy ilyesmi, akkor felé meg kell vallani a bűnét, és bocsánatot kell kérni. Ha Isten ellen vétkezett, akkor Isten felé meg kell vallani a bűnét. De az egész nyilvánosság előtt nem illik feltétlenül a bűnét megvallani. Most Júda esetén értjük, hogy ő miért vallotta meg a bűnét, mert hogyha nem vallotta volna meg a bűnét, akkor Tamárt kivégezték volna, mert ugye azt mondták volna, hogy ő paráználkodott. És amikor Ruvén azt mondta, Júda azt mondta, hogy jó, elnézést, én voltam az, akkor ezzel leállította azt a folyamatot, és ezzel megmentette Tamár, tehát volt értelme annak, hogy megvallotta a bűnét. Ele Ruvén lamaléle udej, amarav sejsesz hacifa lejd me fáret heté. De Ruvénnak mi értelme volt, hogy megvallotta a bűnét, amikor azzal, hogy a bűnét megvallotta, azzal nem ért el semmi pozitívat. Mi volt az, ami elért volna? Amikor tanultuk, hogy a sejsesz azt tanította, hogy az ember, aki a bűnét a nagy nyilvánosság előtt állandóan hangoztatja, az egy chucpe, az egy szemtelen, az egy magamutagató. Kéhedelő, hogy lehstú a hoi, azt mondja a Talmud azért, mert azzal, hogy megvallotta a bűnét, Ruvén azzal elérte, hogy mindenki tudta, hogy akkor ő volt az, aki az ágyat átvitte a Zilpától le a sátrába, és az a esetleges vád, ami a többi testvért is terhelte volna, az így megszűnt, mert mindenki tudja, hogy ő volt, és nem az összes többi testvér. És ezzel volt értelme a bűnét megvallani. Oké, okay. Mit mondom Isna a folytatásban? Imre amrat mejani, hogyha a nő még az eljárás előtt bevallja a bűnét, és azt mondta, jó, igen, vétkeztem, akkor a vereszesz kszubasza, a ketubát eltépik, és elvál a férjétől, és nem folytatják az eljárást. És ugye a kifejezés sajvrinesz kszubasza, a sajvrin, azt mi úgy folytattuk, hogy eltépik a ketubáját, de a sajver az tulajdonképpen egy bizonylatot jelent. És erről már volt szó korábban a ketuba traktátusban, hogy amikor tulajdonképpen van egy, a ketuba az olyan, mint egy váltó, vagy egy tartozás elismerő dokumentum. Akkor valaki azt rendezi, akkor mi a bizonyítéka annak, hogy ő rendezte? Az egyik lehetőség, hogy széttépik a dokumentumot. A más, ugye, amelyik a tartozást bizonyította. A másik lehetőség, hogy kap egy bizonylatot, hogy ő kifizette és már nincsen tartozása. És ezt a bizonylatot nevezzük sajvának. És abból, ahogy a szöveg mondja, abból, ahogy a szöveg mondja, hogy sajvrinesz kszubasza, hogy egy bizonylattolják a ketubáját, mi ezt úgy mondja, hogy a sajver azt jelenti, hogy eltörni. Ezért fordítottuk úgy, hogy eltépni, de ebből úgy tűnik, smájta minna kaiszfin sajver, úgy tűnik, mintha egy bizonylatot írnának a férnek, hogy többet nem nem tartozik. Amara báje, tanni meg rász, azt mondja, báje, nem. Jogos, itt nincsen sajvar, ezből nem lehet bizonyítani, hogy valóban egy bizonylatot írunk a ketuba rendezésekor, hanem csak rosszul van a szöveg, rosszul szerepel, meg rász ez szuvasza. Eltépik a ketubáját. Amely ravéva hasai vereszktáni. Szerintem, ravé, de nem ezt tanuljuk, nem ezt olvassuk a szövegben, hanem a sajvar szót olvassuk, ami ugye törést és bizonylatot jelent. El amely ravé, makrom se én könyszfink szuvaszkinan. Azt mondta, ravé, miről van itt szó? A sojvert, a bizonylatot ott adják, ahol nem volt írásos ketuba, hanem csak szóbeli. Ott adtak egy sojvart, adtak egy bizonylatot a férfinek, hogyha kifizette a ketubát, vagy hogyha nem kellett kifizetnie, mert mondjuk egy ilyen eset volt, ahol megsemmisítették a ketuba kötelességét. De ahol van írott ketuba, ott egyszerűen csak széttépik a ketubát, és ezzel megszűnik a kötelezettség. Kedves barátaim, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel, szokásos időben, 7:30-kor folytatjuk. Addig is kívánok mindenkinek egy további szép estét, gyönyörű pénteki napot a holnapra, egy kis hamecevést, a leges legjobbakat, viszontlátásra, viszonthallásra.